4,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus követése mindenkorban bátorság, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek a közelmúltban egybenyitott, teljesen felújított főszékesegyházban a pap és diákónus szentelésen. A szertartás keretében 7 diákónust áldozó pappá, 3 akolitust pedig diákónussá szentelt. A főpásztor a szertartás kezdetén úgy fogalmazott: hálával tartozunk Istennek ezekért a fiatal emberekért, akik készek arra, hogy életüket Jézus Krisztusnak és egyházának a szolgálatára szenteljék. Nem riadnak vissza sem a negatív példa, sem a katolikus papságról vagy az egyházról terjedő rossz hírek hallatán, hanem Krisztusra figyelnek, aki meghívta őket. Tudják, hogy Krisztus hűséges, és saját hűségüket is őre akarják alapozni. Krisztus követése mindenkorban bátorságot kíván, hangsúlyozta Ternyák Csaba egriesek a pap és diákónus szentelésen. A szentelendőkhöz fordulva a főpásztor kiemelte: a papi hivatást nem önmagatokért kaptátok. Nem csak arról van szó, hogy általa a személyes megszentelődéseteket szolgáljátok. A híveket, a közösségeket, az egyházat kell szolgálnatok, és ebben valósul meg saját lelki előrehaladásatok is. Ti megtanultatok Jézussal együtt járni az úton. Feladatotok az lesz, hogy erre másokat is megtanítsatok, szólt az egri bazilikában a szentelendőkhöz Ternyák Csaba érsek. Fontos, hogy egységesen gondolkozzunk szinte minden kérdésben, ami a magyarságot érinti, hangsúlyozta Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Fiuméban, a Kárpát-medencei Nemzetpolitikai Kerekasztal című tanácskozáson, amelyen valamennyi külhoni magyar párt vezetője részt vett. A távirat irodának nyilatkozva az államtitkár kiemelte: nagyon mozgalmas időszak áll mögöttük, hiszen az elmúlt években több választást is tartottak minden régióban, hozzátette ugyanakkor. Vannak még olyan megmérettetések, amelyekre fel kell készülni. Itt megemlítette a romániai elnökválasztást, amelyet a parlamenti választások követnek majd. Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, van tehát mire büszkének lenni, hangoztatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Tiszafüreden az Országos Polgárőrnapon. Rétvári Bence, az Országos Polgárőr Szövetség és a tiszafüredi önkormányzat által szervezett ünnepi eseményen arról beszélt: sikerült elérni, hogy Magyarországon békében és biztonságban élhessenek az emberek. Hozzátette: olyan országokat hagyunk le ebben a világ béke index, mint Belgium, Japán, Németország, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok. Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt években Párizsban, Brüsszelben, Berlinben, Barcelonában, Manchesterben és másutt számos ember halt meg merényletekben. Budapestről, magyar városokról ilyen híreket nem találunk az elmúlt évekből, mert itt sikerült megvédeni a magyar emberek biztonságát, emelte ki, hozzáfűzte. Ez köszönhető a rendőröknek, a polgárőröknek is. Végül az időjárásról. Vasárnap gomoly felhőképződés mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Egyre inkább az ország középső harmadán előforduló záporokkal, zivatarokkal, amelyeket elsősorban felhőszakadás kísérhet. Az északi-északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten megerősödik, zivatar környékén viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Abba Tribute Show az Egri Várban július 5-én 21 órai kezdettel.
Jegyek várhatók a Liceum előtti pavilonban vagy online a jegy.hu-n.
Nem 44. Halálka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az Ökokaláka kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kereges Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Kafasso Szent József. 1811. január 15-én született Castelnuovo d'Asti-ban, Torino mellett. Meghalt 1860. június 23-án Torinóban. József jómódú földművesek gyermeke, magasabb iskoláit Chieriben végezte. Kezdetben sokat szenvedett kis termete és pópja miatt tanulótársaitól, de hamarosan már a tenyerükön hordták változatlan jósága és kedvessége miatt. Szeminarista korában kitörölhetetlen nyomot hagyott a 12 éves Boszkó János lelkében következő mondásával: aki pap lesz, az eladja magát az Úrnak, mert nem vonza semmi a világon, csak Isten nagyobb dicsősége és a lelkek üdvössége. Így érthető jelszava is: szenté lenni, hogy az égbe jussunk, és lehetőleg sok lelket magunkkal vigyünk. 1833-ban szentelték pappá. Papi kiképzését Torinóban tökéletesítette, de a püspöki szeminárium és az egyetem szelleme nem lelkesítette. A janzenizmus rigorizmusa és az államegyház voltak itt az uralkodó eszmék. Szellemi és lelki otthonra az Assisi Szent Ferenc templom papi konviktusában talált. Az intézetben különböző egyházmegyékből származó, mintegy 60 pap tanult. Itt nem a janzenizmus félelme és szűkkeblősége uralkodott, hanem Szalézi Szent Ferenc szelleme. Mindenütt halálos bűn szimatoló erkölcsi rigorizmus helyett Liguri Szent Alfonzot követték. Az állami abszolutizmussal szemben pedig, amely az egyházat gúzsba kötötte, beavatkozva működésébe, a szabadság alapelveit képviselték. Giuseppe Cafasso a kitűnően befejezett tanulmányok után az erkölcstan tanára lett. 1848-tól az intézet rektora. A papság legveszélyesebb ellenségének az evangélium szellemével ellenkező világiasságot gondolta. Nem volt könnyű dolga. A forradalom éve volt ez, és a korszak általában csupa politikai magas feszültség. Papjai teljesen különböző politikai meggyőződést vallottak, de mivel mindig csak Istent és a lelkeket kereste, sikerült őket egy szívvé lélekké forrasztania. Ehhez nagyban hozzásegítette, hogy a legnehezebb helyzetekben is megőrizte Istenben gyökerező nyugalmát. Egész lénye csupa jóság és szeretet volt, barátságos jó akaratot és örömet sugárzott. Cafasso áldásos tanítói és nevelői tevékenysége a tehetséges papok egész nemzedékét ajándékozta egyházmegyéjének. Legfontosabb küldetése mégis talán a lelkivezetés volt. Hosszú órákat töltött naponta a gyóntatószékben. Nagy jósággal közölt tanácsai nehéz ügyekben felsőbb megvilágosításra engedtek következtetni. 20 évig volt Don Bosco lelkivezetője. Don Bosco sokszor ismételte: mindent neki köszönhetek. Atyám, tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt. És a szaléziak első püspöke Caiero bíboros kijelentette: Don Bosco erényei és bölcsessége Don Cafasso dicsősége. Különös együttérzést tanúsított a rabok iránt. Sokszor látogatta őket és küldte papjait látogatásukra. Az elítéltek szeretete miatt sokszor akasztófa papnak nevezték. 68 halálra ítéltet kísért utolsó útjára. Olyan jól elkészítette őket a halálra, hogy egytől egyig nyugodtan, Isten akaratával teljesen megbékülve haltak meg. Sokszor hallották ismételgetni, a veszőhelyről visszatérve: hála Istennek, megint egy lélekkel több van az égben, aki értünk imádkozik. Ha valaki ezen csodálkozott, ezt válaszolta: igaz, sokat vétkeztek, de a vezeklés, a bűnbánó lelkület, amelyel tettei kiengeszteléséül a halált elfogadták, mindennek nem lenne nagy értéke Isten előtt. Meg vagyok győződve, hogy az ilyen emberek részére nem szükséges a tisztító tűz. Szívesen nevezte őket akasztott szentjeinek, és közben járásukért fohászkodott hozzájuk. Tőle származik ez a csodálatos ima: Istenem, Már most teljes megadással és készséggel elfogadom a halál bármely nemét kezedből, úgy, ahogy azt nekem szántad, minden félelmével, kényával és gyötrelmével együtt. Tüdőgyulladás ragadta el 1860. június 23-án Torinóban. Mindössze 49 éves volt. Don Bosco első életrajzírója kijelenti. Azt hiszem, a szentek között is nehéz valakit találni, akiben bölcsesség, emberi tapasztalat, nagy lelkűség, erősség, mértéktartás, Isten dicsőségért és a lelkekért égő buzgalom úgy egyesült volna, ahogy Don Cafasso lényéből kisugárzott. Az egyház 1925-ben boldoggá, 1947-ben szentté avatta.
Napverse. Radnóti Miklós. Gyökér. A gyökérben erő surran. Esőt iszik, földdel él, s az álma hófehér. Föld alól a föld felé tör, kúszik, s ravasz a gyökér, karja akár a kötél. Gyökér karján féreg alszik, gyökér lábán féreg ül. A világ megférgesül, de a gyökér tovább él lent. Nem érdekli a világ, csak a lombbal teli ág. Azt csodálja, táplálgatja, küld néki jó ízeket, édes, égi ízeket. Gyökér vagyok magam is most. Férgek között élek én, ott készül e költemény. Virág voltam, gyökér lettem. Súlyos, sötét föld felettem, sorsom elvégeztetett. Fűrész sír fejem felett.
Radnóti Miklós Gyökér című versét Nagy András mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 1942 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa a mesterséges intelligenciáról. Üdvözöljük az emberiség számára nyújtott előnyeit, de mérsékeljük kockázatait. A pápa üzenetet küldött az olasz életvédő felvonulásra, az emberi méltóság a tét. Makaerus, keresztelő János Golgotája, Gianfranco Ravasi bíboros, biblikus teológia professzor, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt könyvrecenziót Vörös Győző professzor könyvéhez. A pápa a mesterséges intelligenciáról. Üdvözöljük az emberiség számára nyújtott előnyeit, de mérsékeljük kockázatait. Valamivel több mint egy héttel azután, hogy beszédet mondott az olaszországi Báriban a G7-es ülésen a mesterséges intelligenciáról, Ferenc pápa szombaton ismét megerősítette, hogy a hatalmas technológiai fejlődést etikusan kell felhasználni az emberiség szolgálatában, és mérsékelni kell a benne rejlő kockázatokat. A Szent Atya a vatikáni Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett a generatív mesterséges intelligencia és a technokratikus paradigma nemzetközi konferencia résztvevőivel találkozott szombat délelőtt a Vatikánban. Beszédében a pápa megköszönte a jelenlévők elkötelezettségét, hogy feltárják, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia az emberi méltóság előmozdítását és a hátrányos helyzetűek szolgálatát.
Apprezzo che la Centesimus Annus abbia dato ampio spazio a questa materia.
Nagyra értékelem, hogy a Centesimus Annus nagy teret adott ennek a témának, különböző országok és tudományágak tudósai és szerkesztői bevonásával, elemezve a mesterséges intelligencia fejlesztésével és használatával kapcsolatos lehetőségeket és kockázatokat. A pápa óva intett az eszköz önálló működésétől, hangsúlyozva, hogy a mesterséges intelligencia eszköz és eszköznek kell maradnia az ember kezében. Ezen túlmenően a Szent Atya óva intett attól, hogy a mesterséges intelligencia a kiselejtezés kultúráját terjessze, előnyben részesítve az egyenlőtlenséget és hogy a hatáskörén kívül eső döntéseket hozzon. Miközben arra bíztatta a vatikáni tanácskozás résztvevőit, hogy folytassák a mesterséges intelligencia valódi céljának vizsgálatát, feltette a kérdést. Szolgálja-e az emberiség szükségleteinek kielégítését? az emberek jólétének és átfogó fejlődésének javítását, vagy inkább az emberiséget fenyegető veszélyek ellenére a néhány technológiai óriás amúgy is nagy hatalmának gazdagítását és növelését szolgálja. A pápa szerint ez az alapkérdés. Mivel az emberiség jövője a technológiai innováció területén dől majd el, kijelentette.
Non dobbiamo perdere l'occasione di pensare e agire in un modo nuovo, con la mente, con il cuore e con le mani.
Nem szabad elszalasztanunk a lehetőséget, hogy az elménkkel, a szívünkkel és a kezünkkel új módon gondolkodjunk és cselekedjünk. Annak érdekében, hogy az innovációt egy olyan működés felé irányítsuk, amelynek középpontjában az emberi méltóság áll első helyen. A pápa hangsúlyozta, hogy ez nem lehet vita tárgya. Ferenc pápa arra buzdította a Centesimus Annus alapítványt, hogy bátran folytassa elkötelezettségét a tekintetben. Továbbá kifejezetten üdvözölte, hogy az alapítvány elindított egy második közös kutatási projektet a Katolikus Kutató Egyetemek Stratégiai Szövetségével. Kérem, tájékoztassanak engem erről, mondta a pápa. Végül beszédét egy provokációnak nevezett gondolattal zárta.
Siamo sicuri di voler continuare a chiamare intelligenza ciò che intelligenza non è?
Biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is intelligenciának akarjuk nevezni azt, ami nem az intelligencia? Tette fel a kérdést. Nyomatékosította, hogy el kell gondolkodnunk ezen. Arra buzdította a nemzetközi tanácskozás résztvevőit, hogy tegyék fel maguknak a kérdést. A helytelen használata ennek a szónak, ami oly fontos és annyira emberi, vajon nem jelenti-e már a technokrata hatalomnak való alárendelődést? A pápa üzenete az olasz életvédő felvonulásra, az emberi méltóság a tét. Június 22-én szombaton Róma utcáin ünneplő anyák, apák és gyermekek ezrei vonultak fel, akik részt vettek a Válaszd az életet elnevezésű országos demonstráción, amely Olaszország legfontosabb nyilvános rendezvénye az emberi élet fogantatástól a természetes halálig tartó méltóságának védelmében és népszerűsítésében, amelyhez 130 szervezet csatlakozott. Ferenc pápa üzenetében köszönetet mondott azoknak, akik előkészítették és akik részt vesznek a felvonuláson, ezáltal nyilvánosan tanúságot téve az emberi élet védelméről, annak fogantatásától a természetes haláláig. Arra buzdította őket, hogy minden viszontagság ellenére bátran haladjanak előre, mert a tét, vagyis az emberi lét abszolút méltósága, a Teremtő Isten ajándéka túl magas ahhoz, hogy kompromisszumok vagy tárgyalások tárgya legyen. A szervezők beszámolója szerint a felvonulásra Olaszország egész területéről vártak családokat, sokan buszokkal érkeztek. A menet a Piazza della Repubblicáról indult délután 2 órától, hogy a Via Cavouron keresztül elérkezzen a római fórumra. A felvonulás elején és végén felállított 2 színpadról a társadalmi és gazdasági nehézségek közepette is az életet választó és befogadó családok, anyák és apák tanúságtételei hangzottak el. Beszédet mondott az esemény szóvivője Massimo Gandolfini és Maria Rachele Ruiu. Az országos felvonulás az életért által felvállalt álláspontok között szerepel, a nem a kiselejtezés kultúrájára, és minden olyan gyakorlatra, amely sérti az emberi élet méltóságát, kezdve az abortusszal, az eutanáziával, az orvosi segítséggel végzett öngyilkossággal, és az embriók reproduktív célú manipulációjával vagy megsemmisítésével. Ez a felvonulás egyértelmű ellentéte kíván lenni a halál kultúrájának, ahogyan azt II. János Pál nevezte, és a kiselejtezés kultúrájának, ahogyan Ferenc pápa nevezi azt. Ugyanakkor erőteljesen hirdetni kívánja az élet iránti megnyílás szépségét, ezért lesz ez egy ünnepi körmenet, nyilatkozta a bressai idegsebész Massimo Gandolfini, a rendezvény szóvivője a Vatikáni Rádiónak a felvonulás előtti napon. A családi nap elnöke ezután a Hittani Dikasztérium által a közelmúltban kiadott Dignitatis Infinita kezdetű dokumentumából ösztönzést merítve hangsúlyozta. Az élet méltósága végtelen, és nincs szüksége más jellemzőkre, mert minden élőlény a fogantatástól a természetes halálig az emberi méltóság hordozója, ezért el kell ismerni és tisztelni kell. Gandolfini utalt rá, hogy a jelenlegi halálkultúrája megmérgezi társadalmainkat. A rendezvény szóvivője szerint ennek a kultúrának az egyik gyümölcse a születésszám csökkenése, amely különösen érinti Olaszországot. Ezután az idősek és a betegek kiselejtezéséről beszélt az interjúban. Kérte, hogy a palliatív kezeléssel biztosítsák számukra a halálig való méltó elkísérésüket. Gandolfini továbbá hangsúlyozta, hogy meg kell védeni az anyaságot és a születendő életet azáltal is, hogy szembeszállunk azokkal a gyakorlatokkal, amelyek megsértik az anyák és gyermekek életét, és árukká teszik őket, mint például a béranyaság. Végezetül Gandolfini a családok támogatására buzdította a társadalmat és a politika világát, mert a család az a bölcső, amely minden társadalmi probléma ellenére befogadja az életet és a nevelés helyszíne minden ember felnőtté válásáig. Az élet és a család támogatása azt jelenti, hogy támogatjuk a közjót, és él bennünk a jövőbe vetett remény, zárta interjúját Massimo Gandolfini, az olaszországi Felvonulás az életért kezdeményezés szóvivője.
Makérusz, Keresztelő János Glogotája. Ravaszi bíboros, Vörös Győző ókorkutató könyvéről. Makérusz hegy címmel és Bevezetés a Jordán Királyságban a Holt tengerre néző történelmi, régészeti és zarándok helyre alcímmel idén jelent meg Vörös Győző ókorkutató professzor új angol nyelvű ismeretteresztő könyve az Ammani Amerikai Kutatási Központ kiadásában, amely főként zarándokok számára mutatja be a Keresztelő János korabeli végzetes helyszínt, amit éppen annak romba döntése őrzött meg túlélő időkapszulaként a 21. század emberének. A könyv online is elérhető, és Open Access formában ingyen letölthető PDF formátumban a megadott linken. Vörös Győző professzor könyvéhez Gianfranco Ravaszi bíboros, biblikus teológia professzor, a Kultúra Pápai Tanácsának emeritus elnöke írt könyvrecenziót. Mindig is lenyűgözött az a karcsapás által levágott fej, amelyet egy tálcára helyeztek, és elrettentő győzelmi jelként felmutattak egy lakoma során. Kezdődik Ravaszi bíboros könyv recenziója. A Keresztelő Jánosnak, Krisztus előfutarának a lefejezéséről szóló történetet Márk evangelista beszéli el, amit Caravaggio érzékletes módon örökített meg 1608-ban máltai tartózkodása alatt, és festményét máig ott őrzik La Valletta székesegyházában. Aki ezt a tragikus eseményt akarta, egy nő volt, Heródiás, Heródes Antipasz negyedes fejedelemnek, Nagy Heródes 7. fiának a sógornője és szeretője. Így hallgattatták el azt a kérlelhetetlen prófétai hangot, amely alattvalói cinkos hallgatása közepete is oda kiáltotta a királynak: nem szabad magadnak tartani testvéred feleségét. A valóságban, ahogy Don Primo Mazzolari mondta, ez a hang akkor is hangosan tovább kiáltott, amikor már nem volt többi a keresztelő nyakán. A levágott fej szimpadias megjelenítése a tányéron egy kényelmetlen szemtanút akart elhallgattatni, akinek végül is fejét és szavát vették, méghozzá egy lakoma keretében, amely gyászos módon egymásba oldotta a beszélgetést és az étkezést. Ám alakja az évszázadok során sem tűnt el, hanem továbbra is él és üzeni, amint azt a katolikus liturgia is tanúsítja, amely minden év augusztus 29-én megemlékezik a lefejezéséről, amit a mindenkori művészet akár a maga meglepő módján is megerősít. Gondoljunk csak Richard Strauss Salome című egyfelvonásos zenés drámájára, amelyet az Oscar Wilde által 1891-ben Sarah Bernhardt számára francia lírt azonos szímű műve alapján komponált. Strauss lefordította németre a szöveget, majd megzenésítette, és Dresdában adta elő 1905. december 9-én, méghozzá a közvélemény kemény kritikának közepete, amely botrányosnak, szadistának és perverznek találta a művet. Valóban felforgató a cselekmény a Johannamba szerelmes Salomé alakjával, aki eltökélte, hogy mazohista módon birtokba veszi őt, akihez szenvedélyesen vonzódott, annak vágyai és saját szexuális ajánlatainak teljes elutasítása ellenére is. A darab végén, miként az evangéliumi történetben, egy sor tragikus fordulat után Heródes negyedes fejedelem jól lehet megretten ezektől, mégis engedni kényszerül az asszony kérésének, és át kell adatnia a keresztelő vérző fejét egy ezüstálcán. Salomé szerelmes és szenvedélyes szavakat mond, a végén pedig szájon csókolja a keresztelő fejét. A mű egészének erotikus hatásai csak fokozza az egyszerre erőszakos és behizelgő, heves és agresszív, megszállott és frenetikus zene, gondoljunk csak a híres Hét fátyol tánca betétre. Ám, mint ismeretes, a filmtörténetben is történt ilyen mítosztalanítás. Méghozzá Totó ironikus alakjával, aki Amleto Palermi 1940-ben készült a lefejezett Keresztelő Szent János című filmjében felháborodik azon, hogy ellopják a szentnek ajánlott olajat a mécseséből. Josephus Flavius, a Róma barát zsidó történész a Zsidó régiségek című művében felidézi, hogy Keresztelő Jánost a Machérusz erőd börtönében végezték ki, amely a Holtengertől keletre emelkedő hegyen fekszik. Ezen a helyen 1968-tól ásatásokba kezdtek elsősorban Virgilio Corbo és Michele Piccirillo, ferences ókorkutatók vezetésével, amiket később a legszisztematikusabb ásatásokkal egy kivételes tehetségű magyar ókorkutató Vörös Győző folytatott, aki annyira fellelkesült a vállalkozásért, hogy tudatos döntéssel Jordániába költözködött egész családjával, ugyanis a kutatást éppen a Jordániai Királyi Ókorkutató Intézet támogatta. A 2009-ben megkezdett kutatás eredményei lenyűgözőek voltak, amint azt a tekintélyes tudományos kötetekhez írt különféle tanulmányok is tanúsítják. Most a magyar ókorkutató, akivel volt szerencsém találkozni és beszélgetni, és akit 2022-ben Ferenc pápa a pápaság aranyérmével is kitüntetett, úgy döntött, hogy az ásatási eredményei lényegét egy ismeretterjesztő kötetben jelenteti meg, amely lehetővé teszi, hogy újra felfedezzük azokat a palotatermeket, amelyekben a keresztelő vértanúsága történt. A hegyen álló fellegvár ma a Mukaver arab nevet viseli, amely víziaként az eredeti Machérusra utal, amelynek jelentése kard. A mű felépítése lehetővé teszi, hogy végigkövessük a régészeti lelőhely teljes történetét, különös tekintettel a 600 négyzetméteres területű, udvarral ellátott heródesi királyi palota ásatásaira. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy az evangélium állításairól megerősítést nyerjünk. A szerző örvendetes módon rekonstruálja könyvében az egykori események emlékezetének állandóságát a későbbi korok művészeti ábrázolásaiban. Kezdve a Rossano Calabróban öltött csodálatos Codex Purpurea, bíbor kódex kötettel, és Caravaggiótól egészen a modernkori Giovanni Fattori, Edward Armitage és Richard Strauss már említett Salomé művéig menően. Sajnos az egész izraeli palesztin térsége beározó jelenlegi feszültség negatívan tükröződik a turizmus és az zarándoklatok terén. Tanulmány a záró részében Vörös Győző abban reménykedik, hogy a keresztelő János Golgotájának 2029-ben esedékes bimillenáris megünneplése lehetővé teszi a látogatások és a vallás közé megemlékezések újraindulását, ugyanis Keresztelő János Jézus erőfutáraként kedves személy az iszlám számára is. Nem véletlen, hogy a kötet előszavát éppen El Hassan bin Talal, jordániai herceg írta, aki az ábrahami vallások párbeszédének nagy pártfogója. Miközben a mű olasz nyelvű kiadására várakozunk, külön említést érdemel annak lenyűgöző ikonográfiai apparátusa, amely egyfajta szövegmagyarázatként szinte önálló művé válik. Igaznak bizonyul így az, amit a három testőr szerzője Alexandre Dumas írt az Úti élmények című művében. A régészet által a föld méhéből előkerülő ókor az emberiség arisztokráciája. Olvassuk Ramaszi Bíboros Vörös Győző ókorkutató könyvéhez írt recenziójában.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!